Gyertek fennállva, hallgassuk meg Istenünk igéjét. Pál apostol Rómabeli gyülekezethez írott levelének 8. részéből szólít bennünket Istenünk igéje. Kicsoda szakít el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint megvan írva, te érettet gyilkoltatunk minden napon. Olybá tekintenek bennünket, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki minket szeretett. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Akárhányszor elolvasom azt az igét, amelyet először hallottatok, egy butácska és naív gondolat jut eszembe. Egy butácska és naív gondolat, mi lenne, hogyha ezt a történetet egyszer átírnánk? Butácska és naív gondolat, mi lenne, ha egyszer a saját történetemet átírnám? És butácska, de őszinte gondolat, mi lenne, ha egyszer-egyszer a te történetedet át tudnám írni? Mert a történet meglehetősen szomorú. A történet tragédiába torkollik. A történet úgy kezdődik, hogy Heródes elfogta Jánost és tömlőcbe vetette. Én így írnám át, Heródes meghívta Jánost az ő udvarába, hogy beszélgessen vele Isten országáról. A történet úgy folytatódik, hogy Heródes a vadházasságban élt testvére Filippos feleségével, keresztelő János megfeddi őt, már is ok a nagy feszültségre, a háborúságra, én átírnám ezt a történetet, és valahogy így szólna, hogy Heródes példamutató életet élt, népe számára élete, személyisége és sorsa vonzó és követésre méltó példa lett. Aztán a történet így folytatódik, hogy meg akarta őt ölni. Az életére tör. Én így írnám át ezt a történetet, meg akarta őt ajándékozni, gazdaggá akarta őt tenni. Heródes születésnapja, Heródiás lánya Salomé tánca, Heródiás kérése, add nekem egy tálcán keresztelő János fejét. Egy dráma, egy tragédia, egy emberi élet vége. Én így írnám át, hogy a táncot látva valaki azt kéri a királytól, ajándékozd őt meg, mert méltó arra, hogy ajándékot kapjon. Ne elvegyél tőle valamit, hanem adj neki mindazt, ami ennek az embernek jár. Megbecsülést, tisztességet, ha lehet, vagyont, hogy érezze ennek az országnak fontos embere. A történetet azonban nem lehet átírni. A történet szereplői és a történet eseményei maradnak több ezer év óta ugyanazok, mint ahogy a saját történetemet nem tudom átírni, akármennyire is szeretném, és bármennyire is egyszer-egyszer ez az őszinte vágy fogalmazódik meg, amikor leülünk beszélgetni, hogy a te történetedet is átírjam, az eseményeket, a személyeket, a múltat, mindazt, amit hozol, rájöttem, nem tudom átírni. Eszembe jut a sokatok által jól ismert gyermekdal, valahogy Halász Judit így énekelte, megboldogult ifjú és gyermekkoromban. Nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok, és azt hiszem már észrevetted, a jó tündér sem én vagyok. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Nincsen varázspálcám, mellyel bármit eltünthethetek, és annyi minden van jelen, mit megszüntetni nem lehet. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatod, a lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot? Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem? Fogalmazódott meg bennem annyiszor a kérdés, hallgatva téged, a te történetedet, látva az én saját történetemet, olvasva Keresztelő János történetét, mondd, mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatod? Mondd, mit tehetnék érted, hogy feloldjam a magányod? Mondd, mit tehetnék érted, hogy elhitessem veled, hogy fontos ember vagy? Mit tehetnék érted, hogy elhitessem veled, hogy önmagadban vagy értékes, nem azért, amit teszel, hanem azért, aki vagy? Mondd, mit nehetnék érted, hogy megváltoztassam a nehéz embereidet, azokat az embereidet, akikkel nem tudsz mit kezdeni. Nincsen varázspálcám, a jó tündér sem én vagyok, de ez a gondolat, ha hiszed, ha nem, napi szinten foglalkoztat, ha rád gondolok, hogy mit tehetnék érted, hogy megóvjalak a csalódástól, hogy a kapott, már a szíved mélyén hordozott sebet egyszer begyógyítsam, mit tehetnék, áruld el nekem. És szembesülök a ténnyel, Heródes történetét, Heródiás történetét, Salóme történetét, Keresztelő János tragédiáját nem tudom átírni. Mert a történet így íratott meg, és az évek, amelyek mögöttem állnak és mögötted állnak, azt a történetet hordozzák, aki te ma vagy. És éppen ezért a kérdés, ezt a történetet látva, Keresztelő János sorsát, a te és az én sorsomat látva ez. Mi lesz hát Keresztelő Jánossal? Mi lesz az Isten emberével? Mi lesz veled, és mi lesz velem? Mit hoz a holnap, és mit ír a saját életem története a holnapi nap fejezetébe? Eszembe jutott Adi, mert nézzétek meg, ez a dráma, ez a történet, ez a sors eljuttathat egyszer-egyszer valakit ide, hogy ezt az életet, ezt az egészet, ezeket az embereket egy színházhoz hasonlítja, a szerepek le vannak osztva, és akkor játszonunk kell a mások által rám ruházott szerepeket. Azt mondja Adi, Uram, színházad rég felépítéd, immár látott a sok-sok ezred évet, de darabod nem újult semmiképp, a neve egy, a célja egy, az élet. Rossz a darab, bocsásd meg, ó Uram, a díszlet régi színtelen kopott, a morál, jaj a jóknak, nagyoknak, a hitványak csupán a boldogok. Uram, mi játszánk híven szerepünket, sírunk, nyomorgunk, mert így rendeléd el. Tűrjük, hogy kifütyülnek bennünket, pedig mi játszánk lelkesedve hívvel. De már a játék elég volt, elég. A szívnek egyszer meg kell nyílnia. Darabod rossz, nem hozzád méltó. Lelket mészárló rossz komédia. El tudjátok ezt képzelni? Heródes udvarában Heródiást, Salómét, az ő szereposztásaikat látva Keresztelő János és sorstársai eljutnak ide, hogy ez a színház, amelynek én kényszerű szereplője vagyok, ahol játszám szerepemet híven, lelkesedve, hévvel, de itt vannak azok az emberek, akik miatt sírok, nyomorgok, akik kifütyülnek. Nézzétek, itt vannak a szereplők. Itt van a történet, itt van a díszlet, amely régi, színtelen, kopott és jól ismert lemez, és itt van a morál, hogy jaj a jóknak, nagyoknak, és itt van a kérdés, hogy velem mi lesz ebben a nagy színjátékban. Nézzétek meg! Isten igéje egyértelmű, tiszta választ fogalmaz meg azok számára, akik egyszer-egyszer ilyen borúsan látják az élet nagy színjátékait, Heródeseket, Heródiásokat, Salóméket. és az általuk írt szerepeket. Nézzétek, egyértelmű, tiszta, csodálatos győzelmi üzenet, hogy van győzelem, mert kicsoda szakít el bennünket Isten szeretetétől. Nyomorúság, fegyver, veszedelem vagy fegyver, nélkülözés, mezítelenség. Igaz, hogy olybá tekintenek bennünket, mint vágó juhokat, mondja Pál. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki bennünket szeretett. Ez a győzelmi mondat, hogy mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki bennünket szeretett, győzheti le ezt a borús gondolatot, hogy ez az élet csak színjáték, és az én feladatom sírni, nyomorogni, szerepet játszani úgy, ahogy megírták mások. Van egy mondat, és ha valaki Keresztelő János történetét olvasva, szomorúságba és saját életének eseményeit látva fájdalomba süllyedne, akkor tessék a szívünkbe vésni ezt az egy mondatot, hogy mindezekben felettébb diadalmaskodhatunk azáltal, aki bennünket szeretett. Van győzelem és van diadal. Erre figyeljünk ma este, hogy hogyan lehetséges győzni Heródes udvarában, a zsarnok fejedelem udvarában. Hogyan lehet győzelmes életet élni? Nézzétek, nem kell bemutatni a szereplőket, de egy mondatot talán megérnek ők is. Itt van ez a bizonyos Heródes Antipas néven ismeri őt az egyháztörténelem. Krisztus előtt 4-től Krisztus után 39-ig uralkodik. Nem király, hanem negyedes fejedelem, két tartomány tartozik hozzá, de királynak kijáró hatalmi vággyal és gőggel irányítja az ügyeit. Egyrésztről nagyon sok pozitív dolog fűződik a nevéhez, mert városokat épít. Tibériás és sok hasonló nagynevű város fűződik az ő nevéhez. Egyrésztről tiszteletre méltó munka, másrésztről zsarnoki személyiség. Egyrésztről felnézek rá, mert ő a negyedes fejedelem. Másrésztről kétségbe ejtő mindaz, amit tesz. Vadházasságban él, kidobja előző feleségét, egy arab királylányt, majdnem az apósa megtorló hadjáratot indít ellene, ő vállalja a kockázatot, hogy megszerezze Filipposznak, az ő testvérének a feleségét. Mert ennek az embernek nincsenek gátjai. Semmi nem szent, semmi nem sérthetetlen. Én vagyok az Úr, a kezemben a hatalom, amit kimondok, az úgy van, ahogy döntök, az úgy történik, mert ő a zsarnok ember. Mit számít az, hogy Keresztelő János milyen ember? Mit számít ebben a színjátékban az, hogy Keresztelő János is ember? Hogy ennek az országnak tagja, ráadásul értékes tagja, Isten eszköze. Számít az valamit, hogy Heródes egy tolvonással beküldi őt a tömlőc mélyére? Kit érdekel az, hogy Keresztelő János hogy érzi magát a börtön fenekén? Mert ha Heródes dönt, és szól, és utasít, akkor az úgy kell történjék, igaz? Az elmúlt napokban, lehet, hogy nem hiszitek, találkoztam Heródes Antipasszal. Na nem személyesen, annyira talán én se vagyok vén, de a lelkületével találkoztam. Heródes Antipasz lelkülete köszönt rám, az elmúlt hét találkozásait idézem csak ide. Heródes megszólal bent a cégnél, hogy amíg itt dolgozol, addig az van, amit én mondok. Ezt már mondtam, bocsássátok meg, ez van a szívembe. Még akkor is, hogyha ezért neked nem jár semmi. Történetesen 400 000 forint. Én vagyok a főnök, és ismeritek a cégek főnöki elvárásait. A főnöknek mindig igaza van, ez az első paragrafus. Mi a második? Az, hogyha esetleg nem, akkor automatikusan az első paragrafus lép életbe. Mert a főnöknek mindig igaza van. Mit érdekli az Heródes Antipaszt, hogy valamiből ki kéne fizetni a számlát? Én konkrét történeteket mondok. Szembe jön velem Heródes Antipasz. És én megkérem őt, hogy kedves negyedes fejedelem úr, egy ponton múlott a dolgozatom. nem tudna segíteni. A negyedes fejedelem kegyelmére appellálok. Tudod, mi a válasz, Heródes Antipasztor? A maga baja. Oldja meg. És Heródes tovább megy. Egész héten gürizek, a hétvégét rászánom. Heródes Antipasz dolgozatot irat. Megírom a dolgozatot, szenvedtem vele, éjszakáztam. Azt mondja, lejárt az idő. Jó, csomagolok, viszem ki. Kiérek a pad szélére. A tömeg jön, sodródok, megállok, átnyújtom, megkérdezem. Össze kell hajtani? Azt mondja, kélyes vigyorral a száján. Már nem kell összehajtani. És fogja, és széttépi. Mert kicsúsztál az időből. Heródes Antipász jött velem szembe éveken át. Iskola igazgatónak álcázta magát. A negyedes fejedelem, akire egy ország bizatik. És kiáll az ő negyedes fejedelem kis közössége elé reggelenként, akire azért az ország még felnéz, hiszen ő Antipasz. Antipasznak ennyi nem sikerül. 7 éven keresztül nem hallottam, hogy sikerült volna ugyanis, hogy áldás békesség, jó reggelt kívánok. Ha nem vettek levegőt, eldarálta a hirdetést, és általában mindig talált valamit, amibe bele lehetett kötni. Heródes Antipasz lelkülete visszaköszön rám, és hogyha elkezdeném folytatni, akár csak az elmúlt hét példáit, akkor egyrészt nagyon hamar megunnátok, másrészt félek, hogy nagyon hamar magunkra ismernénk. Heródes Antipasz otthon a hatalom szavával kinyilatkoztat, beszélgetni, jaj, mikor beszélgettünk mi utoljára, otthon. Mert Heródes Antipasz jön, és rendet tesz. És amikor arra vágynék, hogy üljünk le egymás mellé beszélgetni, hiszen mégiscsak egy ország, egy család, egy közösség tagjai vagyunk, Heródes Antipasz valami furcsa, hatalmi lelkülettől, mámortól vezérelve, a beszélgetés csodáját nem ismerve, az utasítás kényszerét annál inkább, intéz ügyeket. De hol van itt közben Keresztelő János? Keresztelő János egyre inkább azt érzi, hogy a börtön fenekére süllyed. Érdekel ez valakit, hogy hol van Keresztelő János? Hiszen Antipasz udvarában az van, amit ő mond. Persze itt vannak a többiek. Itt van az ő kedves felesége, aki hátulról támad. Egy mondattal képes ölni. Add nékem a Keresztelő János fejét. Egy mondatában benne van az, hogy vesszen az, akinek vesznie kell. És akkor mondja nekem a történetet, hogy albérletbe költözött, keres egy béke szigetét ebben a nagy kusza városban, eltelik pár hónap, ő meséli, és akkor a főbérlő kitalálja, hogy meglopták őt az albérlők, a diákok, elvittek ilyen-olyan képeket meg tárgyakat, és feljelentéssel fenyegetőzik, hátulról jön, és döf. És én meg azt érzem, hogy nála van a pénzem, mert letettem a kauciót, és közben azon kell gondolkozzak, hogy honnan szerzek magamnak egy ügyvédet, hogy mentsem, ami még menthető. Az elmúlt hét eseményeit vázoltam fel nektek, Dióhéjban, Heródes Antipasz udvarából. És itt van persze a leány, aki csak táncol, aki olyan bájos, olyan szép, olyan kedves, nem csinál más, csak táncol. Na végre valami pozitív ebben a csúnya, gonosz, rossz udvarban, hát ő táncol. Igen, de kár, hogy ezzel egy időben valaki meg belehal az ő táncába. Emlékeztek, Kunda Abigélt idéztük nem olyan régen, akit most nem idézünk újból, csak ezt az utolsó gondolatot, amikor kiderül, hogy az ő tánca miatt lett valaki öngyilkos, mert ő csak táncolt úgy, ahogy neki tetszik a tánc. Hogy közben Bárci Benő öngyilkos lesz, mit számít az, hogy ő hol van? Salóménak táncolni van kedve. És hogyha emberi fejek hullanak, van még pár fej, majd velük is táncolok. Ismeritek Heródes Antipasz udvarának hangulatát és légkörét? Meg ezt a gondolatot, amit a költő látva Heródes Antipasz udvarát és lelkületét így fogalmaz meg, látva az események láncolatát, a saját és a te életedet egyszer-egyszer. Semmi nem történhet, semmi új, Nap jön éjre, és tavasz jön télre, válhatatlanul. Az, hogy vergődhetsz örökké, falba fejed verheted, mégsem fog történni semmi más, mint ami rég megírva lett. Mind hazugság, mind szabadság, csupa rabság életünk. Sorspórázán, buta bárány, vágó hídra mehetünk. Egy úton csak, nincs választás, stűrhetetlen kaloda. Az, hogy nincs csoda a földön, az, hogy nem is lehet csoda. Mert Antipász Antipász marad, Heródiás meg Heródiás, Salóme meg Salóme, keresztelő János pedig a börtön fenekén várja az ítélet napját. Mert nincsen, nem is lehet csoda. Mintha Pál apostol szavai ugyanezt a rettenetes borús történetet erősítenék, nehogy valaki félreértsen, én senkire nem szeretném ráerőltetni ennek a történetnek a tragédiáját. De nézzétek, még Pál is ezt mondja, Isten elhívott embere, hogy nyomorúság, szorongattatás, üldözés, veszedelem és fegyver vesz bennünket körül. Olyannak tekintenek bennünket, mint vágóikokat. Egyszer-egyszer felteszem a kérdést téged látva, meg a történetedet hallva, hogy téged minek is tekintenek tulajdonképpen? Minek tekintenek téged? Robotnak? Rabszolgának? Cselédnek? Azt mondja Pál, olyannak tekintenek bennünket, mint vágójuhokat, akiket azért tartanak, bocsássátok meg, nem én találtam ki, hogy levágják, hogy vesszen. Azért vagy. Olyannak tekintenek minket, téged kinek tekintenek? Nem merek nagyon mélyre ásni a kérdésnek. Otthon engem kinek tekintenek? Felnőtt barátnőmnek tekint az édesanyám. Felnőtt barátjának tekint az édesapám. Kinek tekint a társa? A jelenlegi mostani barátom kinek tekint? Salóme táncát járja-e velem? Vagy egy életre szóló hűségre készül? Kinek tekint a főnököm, rabszolgának? És én buta bárány sors vágóhídján jövök be reggel, és megyek haza este, minek tekint ő engem? Nézzétek, keresztelő Jánost potenciális áldozatnak tekintették. De azt mondtuk, hogy van egyetlen egy mondat, és én nem szeretném senkire ráerőltetni ezt a gondolatot, hogy téged olybá tekintenek, mint vágójuhot. Teljes szívből kívánom, hogy soha ne tapasztald ezt meg. De látom keresztelő János történetét, és hallom a te történetedet, és egy picit ismerem a saját életem történetét. Van egy mondat, ami életünk tömlőceinek mélyén győzelmet ad, ha komolyan veszem. Ez a mondat így hangzik. Mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki bennünket szeretett. Felettébb diadalmaskodunk azáltal. Engedjétek meg ezt a direkt kérdést ma este. Ha a saját életemet kell ma este a mérlegre tenni, az a felettébb való győzelem és diadal méltóságát tükrözi-e, vagy a börtön fenekének elkeseredett állapotát. Hadd legyek ilyen direkt. A te életed és az enyém ma a felettébb való győzelem és a Krisztusban kapott diadal méltóságát tükrözte, vagy azt a kétségbeesést, amit Heródes, meg Salomé, meg a többiek okoztak bennem, azáltal amilyenek. Mert azt mondja Pál, nézzétek csak, mindezekben felettébb diadalmaskodunk. Ez azt jelenti, hogy ebben a helyzetben hív bennünket Jézus diadalra. Nem veszi ki a helyzetet az életemből, és engem nem ragad ki a helyzetből. Azt mondja, mindezekben, miközben vágó juhoknak, meg szolgának, meg potenciális börtönlakónak tekint engem valaki. Mindezekben felettébb diadalmaskodom. A kérdésem ma este hozzátok ez, hogy eljutottam-e már a keresztjéni élet eme magasságára, hogy az életemet győztes, Krisztusban kapott diadalom méltóságával élem. Ez a kérdés ma este. Ugye nem az a kérdés, hogy holnap jön-e Heródes Antipász. Ugye nem ez a kérdés. Mert Antipász jön, és Salóme meg táncol. A kérdés az, hogy eközben feletti való győzelmem van-e. Mit jelent ez? Nézzétek, nektek nem kell mondani, hogy mit jelent ez a feletti való győzelem. Ez azt jelenti, hogy a győztes, megváltó Krisztus tulajdona vagyok. Azáltal vagyok győztes, hogy az övé vagyok. Ez a méltóságom alapja. Nem az a méltóságom alapja, hogy tekint rám Heródes. A méltóságom alapja az, hogy az övé vagyok. A méltóságom alapja az, hogy egyszer kimondtam, és egy életen át élem ezt a mondatot, amit egy énekünk így fogalmaz, meg énekeljük talán sokszor. Hű Jézusom kezébe teszem kezem belé. Ő életem vezére, vezet hazám felé. A keskeny úton járok, de ő közel van ám, magasból vett világot az ő keresztje rám. Hadd kérdezzelek ilyen nagyon egyértelmű, őszinte gyarlócska kérdéssel. Vetette ma rám az ő keresztje olyan fénye, és ragyogott-e rajtam az ő keresztjének a ragyogása, Heródes udvarában, és a börtön fenekén, és otthon, és a munkahelyemen, és a szobatársam mellett, hogy ezen a feltámadott, győztes Krisztus méltósága tükröződött. Titeket ismerve a válaszom az, hogy igen. Látva a ti életeteket, a válaszom az, hogy igen. Lehet így győztesként élni, és lehet így vele egy életen át győzelmes méltósággal járni. Hű Jézusom kezébe teszem kezem belé, ő életem vezére. Nézzétek csak, felettébb való diadal. Nem csak, hogy éppen túl élem, meg nem csak, hogy majd lesz valahogy, meg nem ez, hogy remélem talán megoldódik, meg nem ez, hogy hát ha egyszer vége lesz a börtönnek, hanem felettébb való diadalról beszél az ige, ez a görög szó, így hangzik, hogy hypernikao, felettébb győzni. Nikao azt jelenti győzni, és ez az ige oly sok szép helyen van, ahol Jézus győzelméről szól nekünk az ige. Nézzétek, ez a szó áll itt, hogy nikao. Amikor Jézus ezt mondja, ezért beszéltem ezeket nektek, hogy békességetek legyen bennem. Ezen a világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, legyőztem a világot. Itt is ez áll, hogy aki győz, megadom annak, hogy a királyi székembe üljön, mint ahogy én is győztem, és az én atyámmal ültem az ő királyi székébe. Ez a szó áll itt, mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. Ez a győzelem pedig a mi hitünk. Sőt, ezt mondja, ti az Istentől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban. Győzni. Ez a szó még ezt is megfejeli. Hypernikao, felettébb győzni. Felettébb diadalmaskodni. Mert aki bennetek van, az nagyobb annál, mint aki Heródes udvarában zsarnokoskodik az ő népén. Befejezem azzal, hogy a szívetekre helyezem ennek a győzelemnek a csodálatos ígéreteit. És hogyha valaki most harcolna, élete valamely börtön fenekén harcolna, élete Heródeseivel, Salóm és táncaival harcolna és süllyedne, és veszítette volna el a hitét önmagában és másokban, és jutott volna el ide, hogy jaj a jóknak, nagyoknak, a hitványok csupán boldogok, akkor kérlek, hogy ezeket az igéket vésd a szívedbe, és hordozd Heródes udvarába lépve holnap, hogy győzz, le azt az erőt, ami lehúzna. Tessék ezt a szívünkbe vésni. Nézzétek, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. A győztesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Ő ad enni az övéinek. Ha a király elfelejtene téged táplálni hozzád illő eledellel, akkor tessék tőle elkérni naponként, hogy győzelmesként adjon enni. Nézd csak, semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Íme a sátán egy néhányat ti közületek tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságotok. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Légy hű, ne esd kétségbe, ne fuss el, légy hű, és neked adja a győzelem koronáját. Azt mondja, aki győz, és mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon. Hatalmat adok, és uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttörnek. Hatalmat kap, és uralkodik. Min? Ezeken a sajátos belső furcsa érzéseken kezdhetsz uralkodni, és nem kétségbe esni, és nem összetörni, hanem uralkodni ezáltal a békesség által, amit ő ad. Azt mondja, annak adom a hajnal csillagot, aki győz fehér ruhába öltözik, nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és ha a Heródesek és Salomé kitörölték volna a nevünket az ő történetük könyvéből, mert már nem kellettünk volna neki, akkor van valaki, aki soha nem törli ki a nevünket az élet könyvéből. És azt ígéri, hogy örök élettel ajándékoz meg, és fehér ruhákkal. Egy utolsó ige, szaporíthatnám még a csodálatos, ehhez hasonló igéket. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Királyi szék van fenntartva. A mellette való örökké tartó boldogság, öröme és ígérete. Mi ez ahhoz képest, hogy egyszer-egyszer Heródes elkezd piszkálódni, meg Salómi elkezd táncolgatni körülöttem, és a fejemet, meg a hangulatomat, meg a pénzemet, meg a békességemet kívánja. Mi ez ahhoz képest? Azt mondja, velem együtt ülhet az én királyi székembe. Hát akkor nem vagyok már most győztes. Akkor ennek a győzelemnek a biztos tulajdonosa vagyok. És ennek a győzelemnek a méltóságával, alázattal, szeretettel mehetek vissza az udvarba. Hogy lássák meg rajtam, hogy Keresztelő Jánosként az Isten embere vagyok. És egyszer hű Jézuson kezébe beletettem a kezem, és ő vezet az örök boldogság felé. Teljes szívből kívánom nektek, hogy ez a szomorú történet, amely történetet átírni nem lehet, de amely történetben csodálatos, győzelemre hívó krisztusi igéket kaphattál te a személyes harcodhoz. Hát légy győztes, és legyünk együtt az ő győzelmének a csodálatos birtokosai.